Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, Exaudi vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a Rómaiakhoz írott levél 14. fejezetében, a 13. verstől kezdve a következőképpen. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit meg tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Exaudi, halld meg Uram hangomat. Ennek a zsoltárnak a bevezető sora adta ennek a vasárnapnak a nevét, a húsvét ünnepe utáni 6. vasárnapnak a nevét. Nekem nagyon tetszik az, hogy úgymond kikövetelhetjük, legalábbis erre biztat bennünket a Szentírás, hogy követeljük ki azt, hogy Isten hallgasson meg bennünket. És vannak erre példák is a Szentírásból. Amikor mondjuk Ábrahám megtudja azt, hogy Sodoma, és még azt is tudjuk, hogy milyen bűn miatt, milyen bűnbe süllyedt Sodomának a városa, arra ítéltetett, hogy el fog pusztulni. És akkor Ábrahám kiáll Sodomáért. Igaz, hogy Lót van ott a középpontban, de akkor is kiáll Sodoma városa mellett, és elkezd könyörögni érte, és elkezd alkudozni Istennel. Persze azt is tudjuk, hogyha ismerik a történetet, hogy van ennek azért egy határa. Az alkudozás végén Isten befejezi a beszélgetést. Azt mondja, itt van a vége. Azért ő az irányító. Vagy gondolhatunk Jákobra, aki azt mondja, úgyhogy az áldásról beszélgettünk bibliórán, addig nem megyek tovább, amíg meg nem áldasz engem. Ki követeli az Istentől az áldást? Egyáltalán a vasárnapnak az elnevezése, hogy Exaudi, azt jelenti, hogy végre elkezdek beszélgetni az Istennel. Már ez egy óriási esély, mert az Isten beszélgetni akar velünk, de hogy végre mi is rászálljunk magunkat arról, hogy beszédbe elegyedjünk vele. Ez már egy óriási dolog lenne, hogyha így állnánk fel erről az Isten tiszteletről. Persze voltak félénkebb példák is a Szentírásban, mondjuk a vérfolyásos asszony, aki úgy megy Jézushoz, hogy nem is látja Jézus, csak hátulról a köpenyét érinti meg. És úgy pirít rá Jézus, hogy valami történt. Érzem, hogy erő áradt ki belőlem, ugye meggyógyult a vérfolyásos asszony. De nem folytatjuk ezt a történetet. Voltak rámenősek is, ugye a kánaáni asszony, aki ott rohangált Jézus meg a tanítványai után, és kiabált egészen addig, amíg Jézus meg nem állt. Ki kényszerítette pogány ember létére, hogy segítsen a lányán. Nem hagyta annyiban. Mi hogyan cselekszünk, mi hogyan megyünk hozzá? Félénken? Követelve? Hogyan tudjuk a hangunkat hallatni? Hogyan tudjuk megszólítani az Istent? Hát például úgy, hogyha valaki nincsen megkeresztelve, azt mondja, szeretnék megkeresztelkedni. Vagy szeretnék, igaz, hogy ez kimaradt az életemből, mert így vagy úgy alakult. De szeretnék megkonfirmálni, szeretnék hittanra járni. Felnőttként szeretném megismerni a Szentírásnak a tanítását, hiszen annyi mindent hallottam már össze-vissza róla, szeretném tudni azt, hogy mit is tanít valójában a Szentírás. Van egy nagyon fontos adalék ehhez a vasárnaphoz, a felolvasott ige szakaszban. Ez a szíve közepe ennek a résznek, amit felolvastunk arról, hogy most akkor mi a tisztátalan, mi nem tisztátalan, mit együnk, mit ne együnk. Hát ezzel tele van a világ, hogy most akkor mit együnk, mit ne együnk. Nem is ez a fontos, mondja Pál apostol. Hanem azt mondja, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Visszatérünk majd egy picit azért erre az evés-ivásra is, de ez a közepe. Igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Az igazság, itt most Jézus igazságáról van szó, nem a saját igazságunkról. Mert a mi igazságunk mindig rész szerint való igazság. Nagyon fogyatékos igazság a mi igazságunk. Én így tudom, a másik úgy tudja, az egyik így hallotta, vagy így értette meg a másik embert, a másik úgy értette meg a másik embert. Nagyon szívesen azonosulok a saját igazságommal, nagyon szívesen el tudom fogadni a saját meglátásaimat, de olykor, nem is olykor, hanem gyakran, ha nyitott szívvel hallgatom meg a másik felet, ez akkor szokott előfordulni, amikor mondjuk házastársak jönnek külön-külön, és akkor az egyik elmondja a saját történetét, és netán-tán ráveszi magát a másik fél is, hogy eljön és elmondja az ő történetét. Amíg az egyiket hallom, azt mondom, hogy hát ez teljesen egyértelmű, teljesen világos, hogy neki van igaza. És lehet, hogy ebben a hitben vagyok heteken keresztül. És hogyha nyitott szívvel hallgatom meg a másik felet, akkor szépen át kell húznom az egészet, hogy nem is értettem meg semmit. Nem értettem semmit. Teljesen átrendeződnek a dolgok. Kezdem jobban átlátni a körülményeket. Az egyiknek is a hátterét, a másik embernek is a hátterét. Az egyiknek is a motivációit, a másiknek is a motivációit. És akkor még nem beszéltem semmit, és nem tudtam meg semmit talán a családi hátteréről, a gyermekkoráról, a félelmeiről, meg arról, hogy hányan tiportak bele egyiknek, meg másnak a lelki világába. Rájövök arra, hogy hát én semmit nem tudtam. Se az egyikről, se a másikról, és lehet, hogy ők sem tudnak egymásról ennyire mélyen. A békesség és öröm akkor lesz része az életünknek, hogyha a Krisztus igazsága lesz a középpontban. Nem egyik embernek, egyik oldalnak az igazsága vagy a másiknak, hanem Krisztusnak az igazsága. Kortörténetileg arról van itt szó, hogy a zsidókból lett keresztények tartották továbbra is a mózesi törvényeket, tartották azt, hogy vannak tisztátalan állatok, amelyeket nem fogyasztunk, ismerjük, hogy nem kóser. A pogányokból lett keresztények viszont nem tudtak ezzel mit kezdeni. Mi az, hogy nem kóser a disznó? Mi az, hogy ezt nem lehet enni? És erről beszél Pál apostol, hogy hát, hogyha az egyik étel miatt megszomorodik, a másiknak a másik étel miatt, hagyjátok az egészet. Alkalmazkodjatok egymáshoz. Nem ez a fontos. Ha eszel, eszel. Ha nem eszel, nem eszel. Nem lényeges. Milyen párhuzamot lehet hozni a mai világunkból erre a kérdésre? Például mondjuk a vasárnapi munkavégzés, az mindig kiüti a biztosítékot. Főleg, hogyha hangos. Vasárnapi munkavégzés, valaki beindítja a fűnyírót, hát azonnal tele van akkor a Facebook ezzel és a kommentelők. Sőt, talán még van, aki színukosan meg is jegyzi, hogy hát ilyenkor csak templomba szabad menni. Igazából teljesen marginális kérdés, hogy most akkor mikor végzi az ember a munkáját, és mikor nem. Egyik sem ment meg, az sem, hogy a tartózkodott munkavégzéstől nem ment meg a kárhozattól, az sem szerez számunkra üdvösséget, hogyha pontosan betartunk minden előírást, és még a kemencét sem gyújtjuk be, ahogyan beszélt erről édesanyám, hogy gyermekkorukban az utcákban élő zsidók, még ezt is nagyon fontosnak tartották, hogy még a kemencébe sem gyújtottak be. Őket kérték meg, hogy menjenek át a szomszédok, hogy segítsenek ebben. Mert munkát végezni tilos. Nem ment meg egyik hozzáállás sem. Nyilván itt arról van szó, hogy inkább alkalmazkodni kellene a másik emberhez, hogy hát azért mégiscsak pihenni szeretne. Akkor ne legyek már olyan önző, hanem alkalmazkodjak hozzá. Nehezebb példa az, hogy hogyan vélekedünk a politikai helyzetről, vagy mi a véleményünk a népvándorlásról. Pál azt mondja, nem ez a lényeg. Tehát azért van előhozva ez az egész kérdés, ez az étkezés kérdés, hogy ezen tájékozódva, észrevéve, hogy ezek a különböző dolgok, ami miatt meg lehet gyilkolni egymást, meg tudjuk ölni egymást, ahogyan mondja itt Jézus a felolvasott oltár előtti igében, hogy hát majd ki fognak zavarni titeket a zsinagógákból, meg aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző dolgot végez. Ezek nem fontosak. Nem erről kell beszélni. Nem ez fog megmenteni bennünket az üdvösségre. Mondok egy másik példát. Valamikor 15 éve volt, hogy próbálkoztunk péceli lelkészek összegyülekezni havonta, és kicsit közeledni egymáshoz, beszélgetni egymással, legyen kommunikáció. És aztán az egész kudarcba fulladt. Miért? Azért, mert voltak többen, akik mindig a saját témájukat hozták elő, a saját megrögzött hitüket. Az egyik arról beszélt állandóan, hogy nem a keresztség, hanem a bemerítés az üdvözítő, mondjuk, hogyha baptista volt. A másik azt mondja, hogy a nyelveken szólás az ördögtől való, a pünkösdieknél, és nem úgy, mint nálunk, a reformátusoknál, mi vagyunk az igazak. Mindenki a saját igazságát kezdte elnyomatni. És ennek a következménye az volt, hogy kudarcba fulladt. Hiába próbálkoztunk, hogy közeledjünk egymáshoz. Mert nem az a fontos, hogy mit tartasz igazságnak, hanem az a fontos, hogy kicsoda az igazság. Van Laszki János költőnek egy nagyon találó gondolata. Most éppen láttam, hogy annyira sokszor szívbe találó az ő versírása, hogy már létrejött a Laszki Jánost utálóknak is a Facebook oldala. Szóval azt mondja ebben a szösszenetben, hogy Uram, én őszinte ember vagyok. Ami a szívemben, az a számon. A válasz, azzal nincs is baj. Csak ha túl sok a moslék a szívedben. Hát igen, ez a probléma. A Biblia erről beszél, hogy sajnos túl sok a moslék, kicsit finomabban, biblikusabban, túl sok a bűn a szívünkben. Túl sok mindent hozunk fel, amikor őszintén kibudjannak a dolgok belőlünk. bibliai példa, nem fogadják be Jézust és a tanítványait a samáriai faluba. Erre a tanítványokból mi jön fel az őszinteség? Uram, akarod, hogy kérjük Istent, hogy tűz szálljon le az égből és emészze meg őket? Feljött a moslék. Azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Nagyon őszinte volt, meg lehet díjazni is, hogyha valaki őszintén elmondja, hogy hogyan utálja a másikat, hát csak éppenséggel ez nem fog segíteni. Se rajta, se a másikon. Azt mondja Pál apostol, ő egészen másképpen fogalmaz, nekem nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hitáltal. És hogyan fogalmazza meg máshol, hogy mi az Isten igazsága? Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit, a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség. Na itt jön el megint az a megbotránkozható mondat, gondolat, hiszen ezt nagyon nehezen tudjuk elfogadni, hogy nincs teológiailag, valójában, lényegileg különbség emberek között. Mindenki megváltásra szoruló, bűnös ember, akinek a szívében sajnos nagyon sok moslék van. Ami, és Jézus pedig azért jött, hogy ezt onnan tisztítsa. Egyébként Luther Márton is nagyon félt, hogy nem mondjam, utálta ezt a kifejezést, hogy igazság. Tudnilik, a gyerekkorától kezdve rettentő sok igazságtalanság történt vele. És mindig ez jutott az eszébe, amikor erről volt szó. Igazság? Hú, hányszor mondta nekem az apám, hogy ez igazság, és akkor összevert. Ez jutott eszébe. Borzasztó volt neki ez. És amikor felismerte azt, hogy Jézusban van az igazság, és hogy Jézus mindenki felé nyitott, mindenkiért meghalt, akkor értette meg, hogy mit is jelent az Istennek az igazsága. Vagyis, hogy ugye azt mondja Pál apostol, hogy ne ítélkezzünk már többet egymás felett, nem kell másokat mutogatni, nem kell másokat okolni a dolgainkért, az életünkért, a kudarcainkért, mert az, hogyha bebizonyítom is, hogy ők bűnösök, az nem fog rajtam segíteni. Ugye, hogyha lenne tökéletes párt, és én annak a tagja lennék, hát az akkor sem mentene meg engem, akkor sem menekülnék meg az örök haláltól. Vagy valaki mondta, hogy ha lenne tökéletes felekezet, akkor ne legyél annak a tagja, mert azonnal tökéletlenné lenne. Mert magunkkal visszük a saját tökéletlenségünket. Nincs tökéletes felekezet. Jézusnak kell, Jézussal kell beszédbe elegyedni. Hozzá kell felemelni a hangunkat. Őt kell segítségül hívni. Exaudi. Őt kell zaklatni. Méghozzá úgy, hogy szeretném megismerni. Szeretnék lelki beszélgetéseket, szeretném megismerni a Bibliát. Szeretnék Isten tiszteleten részt venni, stb. Lássunk egyetlen példát erre, hogy hogyan is történhet ez. A példa arra is jó, hogy a kezdeményező mindig Jézus. És a történet az a betesdai betegnek a meggyógyítása. Azért hozom ezt, mert múlt héten a Csömöri Egyház kerületi találkozónak ez volt az alapigéje, ez a történet volt a középpontban, hogy nincs emberem, és hogy mégis, hogy lett emberem. Hát ugye itt van ez a betesdai beteg, aki ott fekszik már több mint 3 évtizeden át a betesdai tó partján. Hozzámegy Jézus, mondom, ő a kezdeményező, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hát ez olyan, mondja egy lelki gondozó, mint amikor egy fiatalember jött hozzá, hogy gyógyulást keressen, és ezt mondta. Nézze, én már voltam itt, meg ott, Most eljöttem magához, valaki ajánlotta. Segítsen rajtam, ha tud. De előre megmondom, hogy én nem tudok közreműködni. Tegyen velem, amit akar, mondja, vagy csinálja, ahogy jónak látja. Ezt úgy nevezte ez a lelki gondozó, hogy ez a betesdai szindróma. Amikor az ember azt mondja, hogy minden felelősség másoké. Én nem tudok semmit sem tenni magamért. Csinálja azt a lelki gondozó, csinálja azt a pszichológus, a pszichiáter, a lelkész. Én nem tudok mit csinálni magammal. Ez a Betesda szindróma. Nem véletlenül kérdezi meg tőle Jézus azt, hogy akarsz-e meggyógyulni. Mit válaszol erre a betesdai beteg? Uram, hát nincsen emberem nekem. Mindig, amikor felkavarodik a víz, azonnal valaki más lép be előlem a vízbe, és én nem tudok meggyógyulni. Tehát mindig mások a hibásak. Ez a betesdai szindróma. Mit kellene neki, hogyha egészséges lenne lelkileg? Uram, hát hogy lehet ilyet kérdezni? Természetes, hogy akarok meggyógyulni. Nagyon is akarok. Gyógyíts meg, és én mindent megteszek, hogy meggyógyulhassak. Ezt kellett volna mondania. Hát, nagyon gyakran vagyunk így, hogy minden felelősséget áthárítunk a másik emberre, a felsőbbségre, ezért szidjuk, ezért panaszkodunk állandóan, mert minden felelősséget a másikra hárítunk. Nagyon tetszett nekem, amikor valaki elmondta, egy lelki gondozás, egy lelki gondozó beszélgetés után, amikor elpanaszolta a lelki gondozójának, hogy hát ő ezt és ezt a betegséget is a férjének a számlájára írja. Különben teljesen igazat mondott, hogy nagyon sok lelki betegségnek a következménye, lelki konfliktusnak a következménye a testi betegség. Ez így van. De a lelki gondozónak a bölcsessége, ahogyan egy megjegyzést tett erre. Ki kell javítanom, ezt a betegséget ketten hozták össze. Ez már közelebb áll a valósághoz, az igazsághoz. És észre kell vennem, hogy mi az én felelősségem ebben. Nem csak a másik a hibás, hanem én magam is hibás vagyok. Együtt vagyunk bűnösök. Egyetlen megoldás van az, hogyha segítségért kiáltok, extraudi az Istenhez. Ha beszédben legyenek vele, szintén egy Lasszf idézet befejezésül. Uram, rettegek, hogy elhagy az értelmem, kómába esem, vagy bármi ilyesmi. És elveszítem a kapcsolatot a külvilággal. A válasz megeshet. Merülj el minél többször kettőnk kapcsolatában, és akkor tudsz majd befelé beszélgetni. Ha kifelé, már nem lehet. Tényleg sokan vannak, akik félnek attól, hogy látva azt, hogy milyen sokszor megtörténik az öregedéssel, az, hogy nem tud már kifelé kommunikálni, elveszíti a kapcsolatot a külvilággal. Mennyire jó az, amikor tudom, hogy befelé viszont mindig kommunikálhatok az Istennel. Hozzá mindig felemelhetem a hangomat. És erre akkor is szükség van, amikor lehet, hogy még tudom mondani a dolgaimat a másik embernek, meg felismerem még a másik embert. Nincs még azzal a probléma, hogy nem tudnám, hogy ki jött el hozzám. Csak éppen a megértést nem találom. Lehet kommunikálni, el lehet merülni a Jézussal való beszélgetésben, aki az igazság, mert azt meg kell vallani, hogy sem a házastársunk, sem a gyerekünk, sem a nagyszülőnk nem az igazságot képviseli, csak rész szerint való igazságot. És nekünk megvan a lehetőségünk arra, hogy kommunikáljunk azzal, aki az igazság. Nem képvisel valamit az igazságból, hanem aki maga az igazság. És mi van Jézusban? Az, hogy az ő igazsága, hogy az életét adta értünk, megment mindnyájunkat. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, a te igazságodat. Köszönjük azt, hogy te magad vagy az igazság. Kérünk, hogy formáld a mi szívünket, látásunkat, formáld a mi rész szerint való igazságainkat. Segíts, hogy egyre inkább téged tudjunk magasztalni, és hozzád tudjunk kiáltani, és hozzád tudjon idomulni, formálódni a mi kis törékeny életünk, látásunk, igazságunk. Így adj gyógyulást, igazságot, szeretetet, Szentlélekben való örömet és békességet. Ámen.